a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Okos termet adtak át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A digitális pedagógia fejlesztését szolgáló kezdeményezés a Miskolci Egyetem és a VAN Alapítvány partnerségében valósult meg. Célja, hogy a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek a digitális oktatás módszereivel és eszközeivel. A gimnáziumban kialakított okos tanterem egy okos táblával, 30 diák tablettel, oktatási szoftverrel ellátott tanári laptoppal és okos töltőszekrénnyel segíti a tanítást, mondta Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, az intézményigazgató helyettese. Debrecen az idén pezsgő kulturális és gasztronómiai központtá válik. Tavasztól a nyár végéig egymást követik a város meghatározó fesztiváljai és nagy rendezvényei, melyek sokszínű programokkal, nemzetközi fellépőkkel és különleges élményekkel várják a látogatókat, közölték a szervezők. Pap László Debrecen polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetéséből idén több mint 2 milliárd forintot fordít kulturális programokra, fesztiválokra. A programok közül kiemelte a város napjához kapcsolódó április 7-e és 11-e között sorra kerülő 5 napos programsorozatot, mely a hagyományok tiszteletére, a közösségi élményekre és a város kulturális sokszínűségére épül. Dobos Zita, a fesztiválokat koordináló Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a fesztivál szezon a tavaszi fesztivállal indul, mely igazi összművészeti kavalkáddal várja az érdeklődőket április 9-e és 18-a között Debrecenben. 4 városmarketing gyémántdíjat kapott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A városmarketing szakma nívós díjaival a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, melyek a miskolci közösségi közlekedés nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét, mondta Csüriné Ficsura Andrea, a társaság értékesítési és társaság kapcsolatok irodavezetője. Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű újabb akciója. A szervezet szerdai közleménye szerint a 4. alkalommal megrendezett téli országos lakossági madárszámlálási program során csaknem 800 résztvevő, 390 település, több mint 900 helyszínéről összesen több mint 5100 félórás megfigyelést küldött be. A beérkezett adatok alapján több mint 100 madárfaj, majdnem 150 ezer egyedét regisztrálták. Mint írták, a program célja az volt, hogy bevonja a lakosságot a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, és erősítse a természetvédelemhez kapcsolódó közösségi, tudományos kezdeményezéseket. A téli időszakot követően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület újabb programja április 1-én indul és június 30-áig tart. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére a fecskeles és a gólyales adatgyűjtések is elérhetők lesznek. Hívták fel a figyelmet a közleményben.
Az időjárásról.
Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója napján, március 27-én szülőhelyén, Borsiban tartottak méltó ünnepséget több száz kárpát-medencei magyar részvételével. A megemlékezésre miskolciak is szép számmal érkeztek. Az igényes és sokszínű műsort rangos közéleti szereplő köszöntője előzte meg. Rákóczi személyében olyan vezető állt a nemzetélére, aki képes volt a társadalom széles rétegeit megszólítani, mondta Závogyán Magdolna, a magyar kultúráért felelős államtitkár, aki arról is szólt, bár a szabadságharc elbukott, a fejedelem öröksége a nemzeti egység és a szabadságvágy időtálló szimbólumává vált, amely ma is irányt mutat a közösség számára.
A fejedelem személyében egy olyan vezető áll élére a mozgalomnak, aki nem csak a nemesi értékeket képviselte, hanem szélesebb társadalmi rétegeket is meg tudott szólítani, és a függetlenség eszméjét tartósan beemelte a magyar történelmi közgondolkodásba. Személye a bizonyosság arra, hogy a másfél évszázados pusztulás és megosztottság után megteremhető volt egy olyan nemzeti egység, amely egyetlen zászló alá gyűjtötte egész nemzetünket. Rákóczi tragikus, de méltóságteljes küzdelme így válik a 2026-os megemlékezések sorában a nemzeti megmaradás és a töretlen szabadságvágy jelképévé, emlékeztetve minket arra, hogy a becsület és az összefogás akkor is érték, ha a körülmények végül erősebbnek bizonyulnak. Rákóczi megtanította nekünk, hogy a haza nem csak földrajzi fogalom, hanem lelki közösség is. Nézzünk csak körbe ezen a gyönyörű helyen. Ma a Borsi Rákóczi kastélyban és annak udvarán nem a múlt néma borús csendje honol. Itt vannak velünk a zarándokvonatok, zarándokbuszok utasai, akik átsuhantak a határokon, hogy tanulságot tegyenek az összetartozásunkról. Itt vannak a néptáncos gyerekek, a csodálatos férfikar, katonazenészek és sokan mások, akik kirobbanó élettel tesznek tanúbizonyságot a reményteljes jövőt álmodó nemzetünk mellett.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója nem csupán történelmi emlékezés, hanem politikai és erkölcsi üzenetet is hordoz. Erről beszélt köszöntőjében Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára.
A szabadságharc katonailag elbukott, és a küzdelem nem hozott győzelmet, mégis a magyar nemzet egyik legnagyobb összefogása volt. Rákóczi ezután számüzetésbe kényszerült. Személyes sorsával és döntésével azt üzeni a mai nemzedéknek, hogy vannak helyzetek, amikor a kompromisszum nem bölcsesség, hanem árulás. Több mint 1100 éves Kárpát-medencei történelmünk során a szuverenitás kérdése újra és újra felmerült. Felmerült Szent István korában, a tatárdúrás során, a török uralom alatt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején, de felmerült 1956-ban és a rendszerváltozáskor is. És felmerül ma is, igaz más formában, más eszközökkel, de nagyon is valóságosan. Rákóczi szelleme ma is vezet bennünket. Nem a vet és az elzárkózás, hanem az önálló döntés, a szuverenitás lényege. Egy nemzet együttműködhet másokkal, de nem mondhat le önmagáról. Ez a magyar történelem lényege, egyben magyarságunk jövőjének záloga.
Második Rákóczi Ferenc nem csupán megalapozta egy igazságosabb polgári Magyarország eszményét, hanem a közteherviselés, a vallási egyenlőség és a társadalmi összefogás révén úttörő szerepet vállalt. Ezzel hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együttműködéséhez. Hangsúlyozta Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.
1705-ben teljes vallásszabadságot hirdetett Széchenyben. Véget vetett a földesúri kényszerítésnek, és a helyi többségnek adta a templomokat. Helyi szinten dönthettek a közösségek hitükről, hagyományukról, életformájukról. A törvény végre is hajtatta, amikor hatályba lépett, birtokba vették templomaikat a többségben lévő felekezetek tagjai. Ez Rákóczi Magyarországa. Ez az igazi magyar hagyomány. A vallási tolerancia megelőzi az európai gyakorlatot, amely a kisebbséget védi, és Európa később átveszi a magyar gyakorlatot. Tudatosítsuk ezt, és legyünk erre is joggal büszkék. Rákóczi elsőként adott ki hírlapot. Ennek egyik oka az volt, hogy a bécsi Wienerisches Diarium újság teljesen torz képet festett arról, ami Magyarországon folyt Rákóczi alatt. Rákóczi úgy gondolkozott, hogy az eredményes küzdelemhez szüksége van minden népre. Szlovákokra, ruszinokra is. Magyar arisztokrataként nem csak a magyarokért harcolt, hanem kiterjesztette másokra is, mindenkire a szabadságjogokat. A szabadságharc után már nem ugyanaz az elnyomás érvényesült a magyarsággal szemben, mint azt megelőzően.
A köszöntőket igényes, illő, magas színvonalú műsor követte. A közreműködők listája is tükrözte azt a Kárpát-medencei összefogást, amely a Rákóczi ünnepségre jellemző volt. Itt volt a Szent Efrém férfikar, a Gyimesvölgyi férfikar, a Büttös zenekar, a Honvédség debreceni helyőrségének fúvós együttese, Nagy Csaba tárogatós, népdalénekesek, gyermektánc együttesek Borsiból, Nagykaposról, Abaújszináról, Sátor Oraja Újhelyről és Sárospatakról. A műsort követően megkoszorúzták a Borsi kastély előtt álló Rákóczi mellszobrot. A több száz résztvevő a délután folyamán további koncerteket hallgathatott. Székelyföldről érkezett az egyik fiatal előadó, Antal Zalán, aki énekével lenyűgözte a közönséget.
Fordulj, kedves lova!
Környezet. Ez a Szent Efrém számára is egy fantasztikus lelkületű környezet. Ez a Borsi kastély, Bubno Tamás, a Szent Efrém alapítója. Hát nagyon stílszerű volt ez a műsor. Én nem tudtam elképzelni, hogy mit fognak énekelni. Hát volt itt Boldogasszony anyán, gondolom egy olyan szlovák népdal, ami a szabadságharchoz kötődik.
Bartók, szlovák népdal.
Igen. És aztán egy Rákóczi induló, egy kicsit át értékelve a mai napra is, hogy készültek erre?
Hát pontosan ezzel a, hogy mondjam, ezzel a tarkasággal, hogy ez egy szép tarka ünnep lesz, és tényleg az, mert gyönyörű népviselet van, gyönyörű idő van, bár a természet még nem bújik teljesen tavaszi köntösbe, de már azért nagyon jó itt lenni, és már inkább a megújulást a tavasznak, és hát a Rákóczi születésén érzett örömet ünnepli itt ez a hatalmas tömeg, akik vonattal, buszokkal jöttek a Kárpát-medence különböző részeiből, és nekünk ez mindig, már most azt hiszem harmadszor vagy negyedszer vagyunk itt, mindig óriási élményt jelent, mert mindig másféle emberekkel találkozunk, és meg tudjuk mutatni azokat az énekeket, amik mondjuk például a Bartoknak a szlovák népdal, katonadalok, az pont azért került bele a műsorba, mert volt egy olyan része a műsornak, ahová ez jó lett volna. És hát a Boldogasszony anyánkat azt nem kell magyarázni, az a közös ősi, már Rákóczi korában is meglévő ősi énekünk. És hát a Rákóczi induló, az meg ugye egy érdekes történet, tehát a Rákóczi indulónak két alap dolga van. Van a kuruc nóta világ, a Rákóczi nóta, és van az a német, mondjuk így labanc karmester, nagyon érdekes, pikás dolog, aki 1820-ban megírta fúvó zenekarra a Rákóczi indulót, a Rákóczi nóta alapján, és hozzátette az ő saját nagyszerű, egyébként egy kiváló karmester lehetett, tehát ez egy gráci darab.
És, akkor... és a Szent Efrén meg hozzátette saját magát ehhez?
Igen, hát persze először megváltok, még Liszt Ferenc megírja szépen négykezes zongorára.
Udvariasan.
Azért az nagyon jó volt, meg a Berlioz is, meg mindenki, Mosanyi, és aztán utána meg úgy gondoltuk, hogy az a Liszt feldolgozás, az tulajdonképpen férfi karon is megszólaltatható, egy kis beletoldással innen-onnan, kicsit. Szöveg.
Hát itt a műsorvezető úgy apostrofálta, hogy ez a mi marszejészünk.
Hát így van, hát pontosan, teljesen jól mondta egyébként, és hát mi is nagyon szeretjük énekelni, meg hát a közönség mindig nagyon oda van, hogy de érdekes, hogy mennyi érdekességet, mennyi finomságot, humort egyben rejt ez a fajta zene, ami hát egy valóban remek mű, tehát nem véletlen, hogy ennyire rákaptak már a 19. század folyamán, és annak ellen ennére, hogy az eredete Grazból jön. Tehát azért az akkori Budapesten, vagy Pest-Budán nem volt ez egy, nyilván ez egy osztrák ember volt, na de a zene összeköt, ebből is
igen,
látszik.
Igen, Bubnó Tamás nem messze a szülőföldjétől van, mi borsodiak, azért nagyon-nagyon nagy büszkeséggel jövünk, nem is olyan messzire, hogy itt született a nagy fejedelem, szóval ez bearanyozza az embernek a lelkét.
Hát én Felső Vadász mellett nőttem föl, ugye Felső Vadász irány Kóczi Ferenc volt az előneve, és igazából édesapámtól is már örököltem ezt a tiszteletet. Ő is, mint görögkatolikus pap, nagyon-nagyon sokat mesélt nekünk Rákócziról, nagyon fontosnak tartotta, már akkor is Csehszlovákiába járt át, és próbálta az ő emlékét az itteniekkel együtt ápolni, úgyhogy én így születtem, hogy Rákóczi a mi emberünk, a mi valóban nagyságos fejedelmünk, és minden tisztelet az övé, és valóban a mai ünnepség is megerősítette, hogy messze-messze korának előtte járt ez az ember, és nagyszerű politikus volt, ugyanakkor egy igazi keresztény gondolkodó, ami együtt tudta kiadni azt a fantasztikus hagyományt, azt a fantasztikus tradíciót, amit most itt éltetünk.
Honnan érkezett erre az ünnepségre?
Bölömből és Nagyajtáról.
Határolja be nekünk ezt most földrajzilag.
Ez Háromszék, székelység, de én 77 óta, amikor van ilyen lehetőség, mindig eljövök, és mindig csodálatos lelkileg. Isten áldjon meg, találkozzunk Szentendrén.
Akkor itt már vannak barátok, ugye?
Jaj, persze. Mi összetartunk. Ennél csodálatosabb nincs. Sok helyen az országban sincs, és a világon sincs.
Hogy érzik a hagyományokat, a magyar hagyományokat?
Mindig megemlékeznek Sepsiszentgyörgytől, Baróttig, Baróttól Székelyudvarhelyig, mindig mindenhol.
Érzik annak hátrányát, hogy a határon kívülre szorultak a mai napig, érzik?
Mindig. Fizikailag ma már nincsenek, fékezni kell a volt határon, hogy el ne gázoljunk senkit, de nincsen más úgy hátránya, hogy aki eddig is az anyaországgal tartott a határon túlról, az továbbra is.
Isten áldja, köszönjük, hogy eljött, és még a nevét legyen kedves elárul.
Szigeti János doktor vagyok, volt diplomata.
Azt hiszem, hogy autentikusabb helyen nem zenélhet Nagy Csaba, aki a Kuruc dallamkörnek az ápolója, fenntartója.
Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke vagyok, így van, és ez az egyesület immár 35 éve tartja össze a tárogatón játszó zenészeket. Évente országos találkozót tartunk, 5 évente pedig tárogatós világtalálkozó megrendezésére kerül sor, és tulajdonképpen erre az eseményre nagyon sok tárogatós érkezik az országosra, Magyarország minden vidékéről, és a történelmi Magyarország területéről, a világtalálkozóra, pedig valóban így van, ahogy a nevében is benne van, hogy a világ legkülönbözőbb részeiről érkeznek a tárogatósok, Európa szinte minden országából, de jöttek a legutóbbi 7. tárogatós világtalálkozóra az Egyesült Államokból is, tehát él a hangszer, nagyon jó szinten játszanak ezek a tárogatósok, és ha az ember azt gondolja, hogy csak a miénk ez a hangszer, annak nagyon örülünk, hogy miénk a hangszer, de hogy jó hírét sok felé elviszik, ez különösen megtisztelő számunkra, és a legtávolabbi pont itt Európában egy norvég tárogatós, aki kiválóan játszik ezen a hangszeren, a műsoranyaga részben magyar anyagból tevődik össze, aztán norvég népzenét is játszik, és az, ami lelkéhez, szívéhez közel áll. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy él a hangszer, fiatalok közül is egyre többen választják ezt a hangszert, és akkor így biztosítva lesz az, hogy majd 50 év múlva is, amikor a 400. évfordulóhoz érkezünk, akkor én már csak onnan föntről tudom követni az egész.
Nem biztos.
50 év, mert akkor 120 évesnek kéne lennem. De biztos, hogy lesznek olyanok fiatalok, és ez a nagyon fontos, hogy fiatalok, akik játszanak ezen, megtanulnak ezen a hangszeren, és élni fog tovább a tárogató, hiszen a miénk magyar hangszerről van szó. A méltó elismeréseket kapott, hiszen kiemelkedő magyar nemzeti érték a tárogató, Hungarikum címet a hangszerek közül elsőként kapta, tehát mind azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit a reneszánszát éli ez a hangszer, és olyan időszakban, amikor meg is becsülik.
Igen, hát ezt a gyönyörű ünnepséget az ön tárogató szója nyitotta, és az ön tárogató muzsikája zárta. De hát valóban egy lélekemelő napnak vagyunk a közepetáján, hiszen még most kezdődnek a nagy műsorok. Ez lendületet ad, gondolom, nem csak magának, hanem a társainak is. A
társaim is így van, és mindenféleképpen az a fajta megbecsülés, amit élveznek a tárogatósok, az nagyon nagy dolog, mert így érzik azt, hogy van értelme gyakorolni, van értelme fölkészülni egy-egy eseményre, és ez nyilván nem csak tőlük, tőlem is, nekem is feladatot ad, és kihívás ennyi embernek játszani. Legközelebb március 27-én a parlament előtti Kossuth téren, ahol a igazi szép nagy Rákóczi lovas szobor van, és el is hangzott, hogy ott talán elhangzott, nem tudom, ott 5000 diák lesz együtt, és emlékeznek második Rákóczi Ferenc fejedelemre, előtte pedig a parlamentben 10 órakor kezdődik, és ott is a nyitás tárogató zenével kezdődik.
Oh, hey.
kedves hallgatóink, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója napján, március 27-én szülőhelyén Borsriban tartottak méltó ünnepséget több száz kárpát-medencei magyar részvételével. A megemlékezésre miskolciak is szép számmal érkeztek, iménti összeállításunk a helyszínen készült.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Thank you. válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Biblia kiállítás látható Miskolcon a belvárosi református templomban. Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor unikális keresztény kiadványokból álló kiállítása. A több száz éves Bibliát, imakönyveket és más a keresztény irodalom különböző felekezeteinek ritka példányait felvonultató tárlat Kovács Imre saját gyűjteménye. A 90. életévét nemrég betöltött lelkipásztor gyermekkora óta szenvedélyesen gyűjti a könyveket. Előbb a szép irodalmat, egyetemista korától pedig a teológiai jellegű kiadványokat is. A részletekről Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztort Sütő Dávid felé kérdezte.
Belvárosi református templomban egy biblia kiállítás nyílt, és hát Imre bácsi a gyűjtője, a kiállítója. Hát kezdjük onnan, hogy mi inspirálta a könyvek gyűjtésére, hogyan indult el, hogy elkezdte gyűjteni ezeket a könyveket.
Kedvenc kifejezésemmel kezdem. Ekeszarra mellé jöttem. Nem volt gyerekszoba. Bőcsőben ingatott a jóanya. Mint ilyen, nem örököltem több száz vagy ezer kötetes könyvtárat. Gyerekkoromban falusi házaknál a könyvtárat három könyv jelentette. Károly Gáspár bibliája, a jó öreg Szikszai György keresztény tanítások imádságos könyve, és ráadásként legtöbbben volt még egy kalendárium. Tehát nem volt könyvtáram, nem örököltem könyvtárat. Az, hogy ma 2-3 ezer köteten fölül van a könyvgyűjteményem, jaj, sóhajtok nagyot. Ez nem örökség, hanem évtizedek alatt filléreket összerakva gyűlt össze. Kezdem az elején. Én is voltam ugye gyerek. 47-be kerültem be Miskolca első polgáriba. Jóanyámtól minden nap kaptam 50 fillért, jó, hogy 50 fillért egy tölcsér fagyira, és abból Imrécske nem fagyit vett, hanem hétvégére összegyűlt 2-3 forintocska. Ha ez kevés volt, akkor másik héttel összetéve, akkor már utam a színház melletti antikváriumba vezetett, és ott néhány forintért Gárdonyi, Jókai, Mikszát, Móricz és a többi regényeket vettem. Így gyűltek a könyveim, akkor még úgy világirodalmi termékekből. Aztán időben ugrok néhány évet, 51-ben érettségiztem, 51-55 között voltam a Földes Gimnázium diákja, és 55-be kerültem Debrecenbe, Református Teológiai Akadémiára, ott pedig szorgos látogatója voltam minden héten a debreceni zsibogónak. Magas ösztöndíjam volt, ha pár forintocskát mindig kiszorítottam, ott mindig találtam egy kedvenc könyvemet. Na, onnan kezdődött a úgymond teológiai jellegű könyvgyűjteményem is. Régi bibliákat, imádságos könyveket, predikációkat emeltem fel a ponyváról pár forintért. Ezek között a legértékesebbet, ha dicsekedjem, majd fényképistán bizonyítja. 1845-ös kiadású énekeskönyv, gyöngyel hímőző mind a két oldal borítéka. Elárulom, 8 forintért vettem. Ma nem tudom, mit ér eszmei értéke, tessék beszorozni. És ugyanire vezetnek vissza a szálak egy szikszai keresztény tanítások vagy predikációs kötetekre is. Tehát évről évre 5 év alatt gyűlt a könyvem. Aztán Miskolcra kerültem 1960. december elsejével. Itt pedig megint csak gyakori vendég voltam a zsibogón, hétvégeken, de ugyanígy koptattam az antikvárium küszöbét és a színház mellett, és innet-onnat is kaptam ajándékba könyveket, nyugdíjas lelkészektől főleg. Tehát ma már, mondom, 2-3 ezer körül van padlásig ér a könyves polcom tapolcán. Tehát így gyűlt össze a könyvtár anyagom. Most
a mostani kiállítás hány darabból áll? Körülbelül most, ami itt látható a belvárosi templomban, hány darabot hozott el Imre bácsi, mik vannak kiállítva?
pontosan mondom, 130 darabot raktam kosarakba, és kedves presbiter testvérünk szállította át a lakásunkról Tapolca ide belvárosba, tehát 130 darab, ami kiállításon van, ezek nagy része bibliák, énekeskönyvek, predikációs kötetek és egyéb régkiadások. A legtöbbje 200-300 éves példány. Ha már évszámokat említettem, mert az énekeskönyvről, tehát a legrégebbi kiadás énekeskönyv az említett Gyöngyel Hímzett énekes, de ott van többek között egy kántor énekeskönyv, bérkötéses kántor énekeskönyv is, 1820-es kiadásával. Aztán elmúlt évtizedek alatt Kárpát-medencei környező országból református gyülekezetek énekeskönyvei, felvidék, kárpátai, erdély, délvidéki énekeskönyv, még Amerika is köztük, tehát ez is talált az énekes gyűjteményemben. Régi imádságos könyvekből elsőként említem nyilván a Szikszai György keresztény tanításokat, amit még annak idején szüleimtől örököltem. Még mellette ott van a Hitremény szeretet, ugyancsak jó nev imádságos könyv, és a többiek. Tehát 1720-as, 30-as éve imádságos könyvek hosszú sorra látható a kiállításon. Ez kis töredéke, és mit tudom, töredéke annak a gyűjteménynek, ami tapolcai otthonomban könyves szekrényekben találhatók. Hogy miért hoztam el ide? Miértre felek röviden, nem itt van először. Első kiállításom volt annak idején Sajó Ivánka szülőfalomba, községháza dísztermébe. Utána, amikor Vasgyár gyülekezetből nyugdíjba mentem, 2 évig üresedésben volt a parókia, akkor 4 szobában volt kiállítva a gyűjteményem, nem csak a könyv gyűjtemény, hanem egyéb gyűjtemény példány, tehát mezőgazdasági szerszámok, persze is, mint van Sajó Ivánkkal előványozta a szülőfalomnak tájházat létesítve belőle, gyerünk tovább, tehát ez volt második hely Vasgyárban, és most utóbbi évben pedig majd 2 évig a tapolcai új körtemplomban volt kiállítva a könyves gyűjteményem, és mellette pedig a karzatban több mint 10,500 darabos képestab gyűjteményből 3500 darab felsétált a fotósarkokra, mérnöki rajzokra, tehát ott is volt ez 2 évig, és most onnan csak a bibliákat, énekeskönyvét hoztam be a belvárosba, és itt kaptam hosszabb távra helyet. Még albéleti díjban nem egyeztünk meg a lelkipásztor testvérünk, hogy meddig hagyják itt legyen, tehát hosszabb távra tervezem itt, hogy itt van a templomból, szószéktől jobbra-balra kiállítva könyvgyűjteményem. Minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő Isten tisztelet előtt vagy utána megtekinthető a kiállítás. A narrátor szerepét szívesen vállalom, mindig hamarabb eljövök templomba, vagy utána itt maradok néhány percre. Tehát akik szeretnék megnézni, egy-két szóval nevesebb példányokat kiemelve bemutatom. Tehát ennyit a gyűjteményről.
Mi volt az indítatás, hogy a teológiai jellegű könyveket elkezdte gyűjteni?
Visszamegyek megint csak évekkel, vagy évtizedekkel. Falusi házakra gondolok. A Biblia, meg az imádságos könyv legtöbb házban hol volt? A mester gerendára tették fel. Hát nem egyet, nem kettőt, onnan emeltem le a mester gerendáról, vastagon porral lepetten. Amit felmutattam a bibliáim közül, a legkedvesebb, amit anyai ági nagyapámtól örököltem. 2-szer jártam meg vele Amerikát, több hetes hajóúton, de nyilván nem a mestergerendám volt, hanem naponta olvasta. 42 éves korában sajnos furán elhunyt, 3 apró árvát hagyott maga után, köztük édesanyámat is. Utána megörökölte a Bibliát édesanyai nagyanyám, aki 92 éves koráig élt. Nem a mestergerendám volt a Biblia, hanem csak mellette, az ágya mellett, kis vagy az ablakpolcon olvasva. Halála után én örököltem meg, de csak nem nálam lett ez a Biblia, ami jóanyámnál maradt továbbra is Sajó Ivánkán, és 92 és fél éves koráig olvasta, használta. salátasári, kifejezésbe teszem, salátasári állapotban örököltem meg jó anyámtól ezt a Bibliát. Nyilván azzal kezdtem, hogy újra beköttettem, és ma szép új kötésnek örvend. Tehát a legkevesebb a Bibliáim kezül ez, elmondtam, hogy miért. De ott van a Biblia gyűjteményem belsőként, vagy másodiként említem, Misztót Farosi Kis Miklós által Ütrekbe kiadott Biblia is 1746-ból 1746-os kiadás, Ütrekbe látott napvilágot Misztót Farosi Kis Miklós kiadásában, nyomdájában Erdélybe kirándulás közben láttam, oda szállították az a nyomdai felszereléseket. Róla csak ennyit. És sok más Biblia után 700-800-as évekből kiadások, Károly fordítások és mások láthatók a kiállítás gyűjteményében. A Bibliák sorában ott vannak nyilván a külföldi Bibliák is, eredeti Bibliák. Kezdem a sorrendet a Hebraikával, Héber Bibliával, amiből 50-es években sok-sok kolokviumon melegettem. Az akkori Héber professzorunk, egy anekdótát röviden mondok, nem elégedett meg azzal, mint egykori papról maradt fel anekdóta, hogy kezd olvasni a Bibliát első oldalon, és a Bibliát fordítva tartotta kezébe az elnökség által olvasható módon, és nagy nehezen kibökte az első két szót, börésít, bárá, nagyon jó, nagyon, nagyon jó. És mit jelent ez a két szó, tiszteres úr? Hát Károly fordításából tudta, hogy kezdetben teremtén, nagyon jó. No, még egy harmadik kérdést engedjen meg, tiszteles, ez volt, hogy a két szó közül melyik jelent az, hogy kezdetben? Kedves tiszteles úrnak halvány gőzese volt, hogy melyik, és rábökte, hogy a hosszabbik. Jó, köszönjük. És megkapta, nem tudom, milyen bizonyítvány. Hát az én Héber professzorom már nem elégedett meg ennyi, vagy a hosszabbik, hanem kellett mondani az első Zsoltát kívülről tanul meg, melyik ige, miből jött, milyen alakban van, és... Na, nem mondom tovább, de azért nem mennék ma kiállni 90 évesen Héberből kolokválni, mert biztos megbukni. Ennyi csak a Héber Bibliáról. De görög Bibliám is ott van a kiállítása között, ott pedig az Új Szövetséget, nyilván görögül maradt ránk, abból is kellett fordítgatnunk, vizsgáznunk, tehát ez is már a múlté. Hát még a mi atyán kedvű szavait talán lehet, hogy tudnám idézni, Pater Himón, Hohen Toyszura, Noyz, hagyja azt hét, onoszta, nem mondom tovább. Tehát a héberből és görögből is ennyit a Bibliákról. De vannak ott aztán tovább német Biblia fordítása, Luther Márton németbe fordított Bibliája, angol fordítású Biblia, latin és a többiek. Tehát ennyit a Bibliákról, hát legalább 20-30, de inkább több Biblia van a sok közül a kiállítások sorában. Imádságos könyvek közül már említett Szikszai György 1600-as években írt imádságos könyvét, hát az eredeti nincs meg, de az 1812-es kiadás ott van a kiállítás sorában valamikor, lehet, hogy zsibogon találtam, vettem, tehát az imádságos könyvek közül predikációs kötetekből is 200-300 éves kiadások láthatók a sok közül, 20-30 példány, 1700-800 évek kiadásaiból, igehirdetések kiadásaiból.
Érzelmileg melyikhez kötődik a legjobban, esetleg van-e olyan, bár talán már említette itt az édesanyja, nagyanyja által örökölt Bibliát, kiemelném ugye az egyik legöregebb darab a Gyöngyel fűzött énekeskönyv. Ahhoz például annak mi a története, arról lehetett tudni valamit, az hogy került Imre bácsihoz, az hogyan sikerült megszerezni?
Ne vessen ki. Teológus koromban, mert amit Debrecenben rendszeresen kiálltam a zsibogóra, és ott a Fonyváról emeltem fel, ott akadt meg rajta a szemem, 20 forintért, tessék jól, 20 forintért vásároltam 50-es években. Hát, ma nevetünk a 20 forinton, de akkor nagy pénznek számított, most nem tudom hány száz pengőse adnám tovább, még ezerésem, mert egy kedvenc példány, tehát szép gyöngyel, hímzett, piros-fél-zöld mintával keretezett énekeskönyv, ez egyik legértékesebb darabja énekes gyűjteményeimnek, és az előbb már említett kántor énekeskönyv bőrkötéses, az pedig Nátházi Bertalan, vasgyári esperes, lelkipászt elődöm özvegyétől kaptam valamikor ajándékból, tehát ez is egy nem mindennapi példány az énekes könyvekből, és ott van jó anyám csontkötéses énekese 20-as évekből, és a többi, és a többi. És a környékbeli református gyülekezetek énekes könyve is, mondtam már, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, délvidéki reformátusok énekes könyve is.
Volt olyan ezek közül a könyvek közül, amíg aktív lelkészként szolgált bármelyik templomban is, hogy esetleg használta, abból prédikált. Volt-e ilyen? Vagy van-e ilyen a gyűjteményben?
Van, ott van, nem egy, nem kettő. Az elsőves teológus koromban használt Bibliától az utóbbi évekig legalább 3-4 Bibliát, csúnyát mondok, nyúztam el, szafatokban van, kiszaggatott példányokban, de mégis az a kedvesebb és nem a legújabb fordítást használom, hanem amit 50-60-as években használtam, sok-sok aláhúzásra, piros, zöld, kék tinta, mindig azt a szót, amiről éppen hangsúlyt tettem a predikáció közben, az van aláhúzás, már lassan radírozni kéne ki az aláhúzásokat, mert többen az aláhúzott szöveg, mint a sima szöveg, tehát ott vannak a gyakorlatban. 40 évi aktív szolgálat van mögöttem, és már 25 éve nyugdíjasok kegyelét eszem, de úgy mentem 2001-ben nyugdíjba Diósgyőr Vasgyár gyülekezetből, hogy ma is gyakran nézem a naptárt, hogy mikor, hova megyek szolgálatot végezni. Nem tudok nemet mondani a szolgálat kérésre, ne botránkozzon meg senki mondatomon, gyakran mondom. Amíg a mi atyánkot nem kezdem ámennel, addig nem tudok nemet mondani a szolgálat kérésre, úgyhogy tegnap is helyettesítettem, azelőtt is bibliórákat tartok Iszákos mentőmissziónál, Miskolc Bölcsész Egyesületbe, lelkész özvegyeknek, meg mikor éppen hol kell helyettesíteni, bármikor jön a telefon, következő óramban indulok és végzem a szolgálatot.
Biblia kiállítás nyílt a Miskolc belvárosi református templomban Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor gyűjteményéből. Erről készült Sütő Dávid Peli interjúja.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába, ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek őrre menni, kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmi nem mélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni.